Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk, testvéreim. Mindenható Szent Istenünk, köszönjük, hogy Jézus Krisztusért édesatyánknak szólíthatunk. Köszönjük, hogy most, amikor itt van a középen Jézus Krisztus, ő benne és ő általa kinyújtott felénk kezedet. És mint a gyermek, amelyik botladozik, akinek szüksége van egy erős, megtartó kézre, egy erős, megtartó személyre, úgy van nekünk szükségünk. Ebben a végtelen bonyolulttá vált, de ugyanakkor lelkileg egyre jobban kiüresedett világban. És mi köszönjük, édesatyánk, hogy Krisztusban nem csak a kezedet nyújtottad ki felénk, hanem Krisztusban elvégezted a megváltásunkat, elvégezted a megszabadításunkat ott a Golgota keresztjén. Krisztusban a te örök isteni védelmedet akarod kiterjeszteni ránk. Köszönjük, hogy most elkészítetted ígédet, és köszönjük, hogy kérhetjük szent lelkeddel, készítsd el értelmünket, szívünket, lelkünket, hogy az ígéd, mint jó mag hújjon belénk. Munkálkodhass ígéden keresztül bennünk, és azt munkált ki, ami a te örök isteni akaratod, ami örök érték, és ami nem fog elértéktelenedni sosem. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk, ajándékod ez is. Így tesszük a kezedbe azokat a testvéreinket, akik akár itt, akár Pécelen, akár máshol nem lehetnek itt, kórházban vannak, vagy beteg ágyban fekszenek. Így tesszük kezedbe, Urunk, gyülekezeteink özvegyeit, árváit, vígasztalást, keresőit. Itt is hallottunk a gyászoló családokról. Urunk Istenünk, senki nem tud szívekben, lelkekben keletkezett sebeket bekötözni, fájdalmat enyhíteni. Vagy te, vagy senki. Ezért kérjük, lépj oda gyászoló testvéreinkhez is, s ők hadd nyíljanak meg, hogy téged befogadhassanak vígasztalásoddal együtt. De, Urunk, olyan sok ma a kiúttalan, vagy egyáltalán úttalan emberi élet. Sokan nem tudják, merre tart az életük. Könyörögve kérünk, Jézus Krisztus, te légy a számukra is, és a számunkra is. Az út, az igazság és az élet. Édesatyánk, Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Testvéreim, Isten igéjét a Máté írása szerinti Szent Evangélium 5. részéből a 3. verset olvasom. A kalauzunk szerint is ugyanez a rész a mai íge, csak Lukács evangéliumából, de én hadd olvassam most azt, amit Máté evangélista jegyzett fel. Ezt mondja itt az Úr Jézus Krisztus, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Kedves testvéreim, itt Pesten az egyik nagyon kedves szolgáló ismerősöm utazott a villamoson, a budai oldal Moszkva tér felől jött a Margit hídnál, le kellett neki szállnia, két olyan kifejezetten jó pászos ruhás, 17 éves, jó mélyen kigombolt blúzú lány beszélgetett ott egymással. Azt mondja az egyik a másiknak, tudod, amit a felnőttek úgy mondanak, hogy boldogság, az tulajdonképpen nincs is. És ez az én szolgáló testvérem azt mondta magában, hogy most legszívesebben visszalépnék, ha lehetne még visszalépni a villamosra, mert már fél lába lent volt a peronon. Azt mondja, meg szerettem volna mondani ezeknek a lányoknak, hogy lányok, van, csak nem ott, ahol ti keresitek. Érdekes dolog ez, testvéreim, mert a boldogság egy olyan vonzó dolog, amelyik mindenkit vonz. Talán nem is biztos, hogy meg tudjuk fogalmazni, hogy mit jelent ez. Egy esküvői vacsorán megkértek egy lelkipásztor testvéremet, hogy a vacsora előtt, mielőtt jön az ennivaló, legyen szíves szólni néhány szót, volt templomi esküvő is, és amikor ez a lelkész megkapta a szólás lehetőségét, felállt, és azt kérdezte az ifja pártól, hogy mit kívántak ma nektek a legtöbben. Sok boldogságot. És tudjátok, hogy kell csinálni? Nem. Akkor miért nem kérdeztétek meg azokat, akik kívánták nektek a sok boldogságot? Tényleg, testvéreim, hogy kell ezt csinálni? Mert ha én ma azt mondom a testvéreimnek, boldog ember az, ahogy Dávid leírta a 32. Zsoltárban, akinek a szíve, lelke, dolga rendben van Istennel, akkor lehet, hogy visszakérdeznek sokan, hogy na de Zoltán testvér, vagy Vég Tamástól, de Tamás testvér, hogy kell ezt csinálni? Goethe, azt hiszem, hogy mindannyiunk előtt ismert név, Európa szerte ünnepelt költő fejedelem volt, Németország kulturális minisztere, 84. éves tája környékén mondott egy ilyen mondatot, hogyha életem boldog perceit össze kellene számlálni, csupán néhány óra jönne össze. Testvéreim, ez nem egy félelmetes mondat? Valaki leél egy egész emberi életet, sokra viszi, mert Goethe sokra vitte. És mégis egyfajta keserűséggel, egyfajta lelki ürességgel azt mondja az élete végén, hogyha életem boldog perceit össze kellene számlálni, csupán néhány óra jönne ki. Testvéreim, ez nem tragikus? És persze lehetne azt is mondani, amit mondott nekem paposan az egyik nagyon kedves 40 év körüli presbiter, amikor egy este, vasárnap este végig hallgatta az ige hirdetést, utána odajött, és azt mondta, hogy nagy tisztelet, úr, ez mind nagyon szép volt, amit el tetszett mondani. De így élni ma nem lehet. Így élni ma nem lehet. Lehet így élni, ahogy Isten elgondolta a számunkra a boldog életet, vagy nem lehet így élni. A hegyi beszéd, hiszen annak az elejéből olvastam az első mondatot, Jézusnak a legnagyobb beszéde. Sok mindenről beszélt ő ottan, sok mindenről tett bizonyságot Isten dolgairól, és mégis nagyon érdekes dolog, hogy egy olyan dologgal kezdi, ami hidat épít az ember és Isten között. Azt mondja, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, Lukács azt mondja, Isten országa. Mi ez a lelki szegénység, testvérei? Mi ez a lelki szegénység? Szeretném egyértelművé tenni, hogy nem együgyűség, nem értelmi fogyatékosság, mert van, amikor erre szokták alkalmazni, aztán mai kifejezéseket is használva nem tanulatlanság, és legfőképpen nem bunkóság. Nehéz lefordítani azt, amit itt a görögben elhangzik, mert egy birtokos szerkezet van itten. Ugye azt mondja az Úr Jézus, hogy boldogok a pneuma szegényei. A pneuma szót azért mi már ismerjük, Isten szent lelkére használja a görög szentírás. Tehát akkor valahogy így lehetne fordítani, hogy boldogok Isten szent lelkeinek a szegényei, és az a szó, ami ott az eredeti görögben szerepel, azt is jelenti, hogy koldusai. Testvéreim, ezek szerint boldogok azok, akik Isten szent lelkeinél koldulunk. Akik tudjuk, hogy hova kell menni akkor, amikor hiányaink vannak. Testvéreim, én nem gondolom, hogy itt bárki feltenné a kezét, ha azt kérdeznénk, hogy akár testi, akár lelki vonalon, mindene megvan-e. Az első, amit lássunk meg mindenféleképpen, testvéreim, hogy nem lehet boldog az az ember soha, aki a saját lelkének a hiányára nem jön rá, nem döbben rá, hogy mi az én igazi hiányom. Többször szolgált nálunk Jászberényben is egy nagyon kedves budapesti testvérünk. Elmondta, hogy orosz hadifogságba került, felesége itthon maradt 4 gyermekkel Budapesten, és egyszer, amikor már nagyon nem volt semmi, nagyon nehéz volt húzni az igát a 4 gyerekkel együtt, férj nélkül, amikor a betevő falatért is naponta meg kellett küzdeni, összetalálkozik egy olyan hölgyel, ismerőssel, aki a felső 10 000-ből való volt a megelőző időszakban, és hogy elkezdenek beszélgetni, kérdezi ez a hölgy, hogy mi bajotok van, hogy vagytok, és azt mondja, hogy hát rettenetes nehéz az élet, hát 4 gyerek, és a betevő falatért küzdeni, a férjem nincs itthon, és ez a felső 10 000-ből jövő valaki, aki mindent elvesztett 45-be, mindent, és azután. Kedvesen ránéz, rámosolyog, és azt mondja, tudod, az a te bajod, hogy nem vagy Istené, nem vagy Jézusé. Testvéreim, elkezdődött ennek az édesanyának a szívében egy nagy harc, hogy meri ez ezt mondani nekem? Hát, ha tudná, hogy mibe vagyok én. De testvéreim, ennek a nagy harcnak egy nagy keresés lett a vége. Jézus keresés és találkozás az élő Úr Jézus Krisztussal, az már csak ráadás volt az egész dolgon, hogy a férje kint az orosz hadifogságban egy olyan valaki mellé került a lágerben, aki édesapámnak volt évfolyamtársa a teológián, egy nagyon kedves hitben járó lelkipásztor, és úgy jött haza az orosz hadifogságból, hogy már ő is Jézus Krisztust befogadott szívvel jöhetett, Jézust hozta, és így találkozhattak egymással. Testvéreim, amíg valaki nem látja azt, hogy nem valami az én életem igazi hiánya, nem a gazdagság, és nem más. Testvéreim, milyen érdekes dolog. Nincs a Bibliában ilyen mondat, hogy boldogok a gazdagok. Nincs ilyen mondat. Olyan sincs, hogy boldogok a házasok. Testvéreim, mert nagyon sokan a szerelemtől várják. A szerelem érzése, az egy mámorító érzés. Aztán, ha nem tud átformálódni hűséggé, alázattá, kitartássá, segítőkészséggé, megbecsülésé ez a szerelem, akkor testvéreim, ami megy ma a világban, lecserélik az anyut vagy az aput. És tele van a világ sérült lelkű emberekkel. Testvéreim, nekem is ezt kellett egyszer meglátnom. Majd mindjárt mondok egy kicsit bővebben is róla majd valamit, de egyszer az életemben rá kellett döbbennem arra, hogy hiába érem el a sikereket, volt az is, testvéreim. Hiába van viszonylag jó koponyám, és akkor még volt egészségem is, testvéreim. Mégsem vagyok belülről egy boldog, kiegyensúlyozott, feszültségektől mentesített élet. A mi legnagyobb hiányunk Isten hiány. És amíg ez a hiány nem pótlódik az életünkben, vagy erre nem döbbenünk rá, és nem keressük meg, hogy hogy kaphatjuk meg mi Jézus Krisztusban azt az Istent, aki számára mi teremtettünk, addig éljük az életünket, a hiányainkkal, futkosunk itt a világba, futkosunk, és keressük, hogy mit tölthetnénk be annak a hiánynak a helyére, csak testvéreim, nem illik bele semmi és senki. Tehát a lelki szegénység az egészen pontosan azt jelenti, hogy Isten szent lelkétől koldulok. Ez egy nagyon nagy dolog, testvéreim, mert legalább akkor, ha valaki eddig eljut, és én már eljutottam, és hiszem, hogy itt is sokan, és szeretnénk, ha még többen, akkor mi tudjuk, hogy kihez kell fordulni koldusokként. Az előbb hallottunk itt 4 leprásról, akik koldusok voltak, és mégis meggazdagodtak. Testvéreim, aki az örökkévaló, végtelen, gazdag Istenhez fordul az ő lelke által, a lelke ürességével, hiányaival, rendezetlenségével, feszültségeivel, megoldásra váró problémáival, az jó helyen koldul. Miért, testvéreim? Második dolog, amit el szeretnék mondani, csak Isten szent lelke az, aki nem csak leleplezni tudja bennünk ezt a belső hiányt, hanem tud vele kezdeni valamit. Tud vele kezdeni valamit. Testvéreim, sokszor meglátjuk a másik embernek a hiányait. Hogy ez hiányzik neki, az hiányzik neki. Tessenek megmondani, hogy kit tudtunk megváltoztatni, akinek az életében valami hiányt meglátunk. Nem vagy elég türelmes. Tessenek megmondani, tegye fel a kezét nyugodtan az, aki a másikból türelmes ember tudott csinálni. Nincs rá hatalmunk, testvéreim. Nincs rá hatalmunk. Vagy amikor valaki hazajön munkahelyéről, vagy nem tudom, bárhonnan, bármilyen feszültséggel, testvéreim, meg tudjuk változtatni? Feszültségmentesíteni tudjuk? Nem tudjuk megváltoztatni. Nincs rá hatalmunk, és ez nem elég az értelmünk sem, testvéreim. Isten szent lelke az, aki ezt nem csak leleplezni tudja, hogy mi benned, ami nincs a helyén. Nem tudom, hogy a testvérek gyerekkorukban játszottak-e olyan játékot, én emlékszem rá, mi játszottunk az iskolában, amikor két iskolatársunk megfogott két felől, és elkezdtek kétfele húzni. Na, abba az ember bele feszül. És én nem tudom, eltetszettek-e gondolkozni azon, hogy amikor feszültségek keletkeznek bennünk, akkor miért van az? Mert kétfele húznak bennünket. Kétfele húznak bennünket. A lelkünk két olyan hatás közé kerül, az egyik is bejelenti az igényét rá, a másik is. Az egyik is vonz, a másik is. Az egyik is talán érdekes a számomra, meg a másik is. És aztán feszülök. És testvéreim, nem tudjuk magunkat feszültségmentesíteni. Hát ki az, aki örömmel viszi haza a feszültségeit, és rakja a élete párjára, vagy szüleire, vagy a gyerekeire, vagy én nem tudom mi. Kére testvéreim, legfeljebb azok is feszültek lesznek, és akkor onnantól kezdve már ugye a 20 000 volt könnyen kisül. Testvéreim, nem tudjuk magunkat megváltoztatni. De boldog az, aki Isten szent lelkének a koldusa, és Isten szent lelkéhez jön koldulni, azért, hogy belül rend legyen, kerüljön helyére minden. Testvéreim, a bibliai sálom, a békesség szava az azt jelenti, amikor Isten szerint a helyére kerül minden. Biztos volt a testvéreknél is már lakásfestés. Na akkor tessenek megkeresni a születési anyakönyvi kivonatot. A legutolsó szekrény legalsó fiókjának a legalján lesz biztosan. Milyen érzés az, amikor elmegy a festő, elkezdünk takarítani, helyre kerül az ágy, a szekrény, a polcok, a könyvek, és amikor az ember feltörli az utolsó részt is, leteszi az utolsó fotelt, és úgy lerogyik bele, hogy na végre, helyén van minden. Rend van. Testvéreim, Isten ezt szeretné. Rendezni a mi belső dolgainkat. Mert lehetetlen dolog békességben élni, feszültségmentes életet élni annak, akinek Isten nem rendezheti a belső dolgait. Mert mi csak úgy rakjuk egyik napot a másikra, az egyik jövő dolgot a másikra, nem rendezzük, nem rendszerezzük, átlépünk ott, ahol meg kellene állnunk, és azt kellene mondani, hogy bocsánatot kérek. Nem rendezzük. És azt gondoljuk, hogy ennek nincs nyoma a lelkünkben. Testvéreim, nyoma van. Nyoma van. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy Isten igéje és Isten szent lelke valamit újjá teremt bennünk, a mi lelkünket, és újjá teremtett lelkünket összekapcsolja Jézus Krisztuson keresztül az Atyával, Istennel, és onnantól kezdve az Isten rendezi, ha mi odafigyelünk rá, a mi belső dolgainkat. Testvéreim, a világ legcsodálatosabb dolga ez, amikor Istenhez kötötten élhetem az életemet. Ezt nem ismeri egy csomó ember. Ez az én életemet, testvéreim, nem beszűkítette, hanem épp az ellenkezője. Az én életem ezzel tágult ki, az életterem. Amióta Jézus Krisztushoz kötötten élhetem az életemet, én nem vegetálok. Nem egyik nap a másik után csak úgy jön és megy, üresen, tartalmatlanul, és válhatnék, vagy válhattam volna én is egy kiégett életté. Nem, testvéreim? Isten szent lelke bennem is nem csak leleplezni tudta az igazi hiányt, hanem Isten az ő szent lelke által, igéje is szent lelke által újjáteremtett, Jézushoz kapcsolt, és Jézuson keresztül az Atyához, és azóta én élek. Ez az élet. Mert testvéreim, én is az én élet hiányomban Jézushoz fordulhattam. És itt hadd mondjam el azt, hogy 17 éves koromban jutottam el oda, sok minden volt már akkor a hátam mögött. Amikor ez a kérdés számomra kikerülhetetlen kérdéssé vált. Jó tanuló voltam, édesapám kölcsén volt lelkipásztor, ha valaki tudja, a keleti ország résznek a mostani ukrán-román határtól 10-10 kilométerre fekvő kis faluja, Kölcse. Hitben járó szüleim voltak, most már a mennyben vannak. De testvéreim, én éltem a magam életét, először is egy igen akaratos természetű fiú voltam. Sokat csattogtam édesapámmal lelkileg, mert mint kamasz gyerek képtelen voltam bármiféle felsőbb hatalmasságot vagy tekintélyt elismerni. Ebből is sok nehézségem volt, de igazából az fájt nekem, és azt nehezedett rám egyre jobban. Egyetlen egy testvérem van, egy öcsém, hogy miért nem bírok én vele békességbe maradni. Testvéreim, fél óra, ha mi egy térbe voltunk, biztos, hogy összevesztünk. Én voltam az idősebbik, hát világos, az én akaratom legyen, ő a kisebbik, ő meg nem enged, és ebből biztos, hogy testvérháború lett. Na most 17 éves kora környékén az ember már kezd a kamaszodás zagyva világából egy kicsit úgy tisztulni, és emlékszem rá, egyszer előfordult velem, amikor nagyon csúnyán összevesztem az öcsémmel, valami munka után úgy mostam a kezemet, belenéztem a tükörbe, és hát a kamasz gyerek úgy mondják olyan őszinte, mint a vakbél gyulladás, magamnak azt mondtam ottan, hogy Tariska, legszívesebben kiutálnálak a világból is, mert apád, anyád egyszer meg fog halni, egyetlen testvéred van, aki test szerinti véred, őt kéne a legjobban szeretned ebben a pillanatban, és képtelen vagy rá. És testvéreim, amikor 17 éves koromban a Szatmári Árvíz évében egy nyári lelkész által szervezett ifjúsági táborban voltunk, ott Kishodos, Nagyhodos, Garbolc környékén a Sáréger partján segítettünk az árvízkárosultaknak. Akkor egy este egy debreceni kémikus mérnök jött bizonyságot tenni hozzánk, és elmondta, hogy 24 évesen egy nagy lelki sötétségbe jutott. Az a kérdés állt elé, hogy ha Isten ezen az éjszakán elkérné az ő lelkét, akkor mi lesz vele? És ez a kérdés, mint egy horog, belém akadt. Többiek már régen aludtak, abban az időben még nem volt keverőgép, meg szállítószalag. Kézen kevertük az összes betont, sódert, cementet, és sarogján szállítottuk, vittük, ahova kellett. Úgyhogy jó fáradtak voltunk este, És testvéreim, én éjszaka a sátorban ott küszködtem ezzel a kérdéssel. Van Isten? Nincs Isten. Nem tudtam. Legalább becsületes voltam, azt mondtam, nem tudom. Ha nincs, akkor úgy élek, ahogy akarok. Akkor nincs elszámolás se. Ha meg van, akkor baj van. És ekkor volt az jó, hogy szüleim minden nyári vakációban leültettek a reggeli után bennünket a reggeliző asztalhoz. Ott volt a Biblia, elővettük, és együtt olvastuk, együtt beszélgettek ők, mi csak hallgattuk, imádkoztak, és aztán úgy mentünk a napban tovább. Eszembe jutott azon az éjszakán, testvéreim, a tusakodásaimban két bibliai mondat. Egy János 4-ből, ha jól emlékszem, ott van egy ilyen mondat, hogy aki haragszik az ő atya fiára, mind embergyilkos az. Tegye fel a kezét az, testvéreim, aki soha senkire nem haragudott még. Mondhatnám azt, hogy ne tessenek ennyire tolongani. Testvéreim, ez az íge akkor engem eltalált. Mert mondom, ott volt mögöttem az, hogy az öcseimmel célóránként vesztem össze. Aztán eszembe jutott még egy bibliai mondat a Korintusi első levél 6. részéből. Egy embergyilkos se megy be Isten országába. Mondhatnám azt modernül, testvéreim, hogy kész, kiütöttek. Ez a két ige akkor engemet egyértelműen megállított. És én magamban végig gondoltam, hogy ha az, aki ezt a Bibliát megíratta, Isten, azt mondja, hogy haragszol, az indulatot nézem a szívedben, és az egy gyilkos indulat. Tényleg egyszer bicskát fogtam az öcsémre. És ha ilyen indulatok vannak benned, nem mehetsz be így Istenhez. Testvéreim, én éjszaka valamikor fél egy tájon megadtam magam lelkileg, és életemben akkor imádkoztam először szívemből. Addig is néha imádkozgattam a szüleimmel, de úgy leutánoztam őket. Édesapám így mondja, édesanyám így mondja, ezt én is meg tudom csinálni. Ez nem nagy dolog. De testvéreim, ez nem volt egyik se igazi, de akkor és ott. Nem tudom, hogy dadogtam, mert nem tudom, hogy a szívem itt volt-e a torkomban, de azt tudom, hogy körülbelül azt mondtam, hogy Uram Isten, ha vagy, kezdj velem valamit, mert nem bírok magamtól megváltozni. Képtelen vagyok rá. Testvéreim! És ezt szeretném harmadik dolognak elmondani, hogy akik a lelki élet hiányunkban Jézus Krisztushoz fordulunk, azoknak az életében egy új lelki valóság válik a mindennapok örömforrásává. Jézus Krisztus személyes jelenléte az életünkben. Boldogok a lelki szegények, mert ott van az életükben Jézus Krisztus, és ott van Jézus Krisztuson keresztül az életemben és az életünkben az Isten országa, az Isten örök uralma, az, hogy övé minden, és neki van egy jó terve és akarata az életünkkel. Testvéreim, amikor Jézus beszélget a gazdag ifjúval, azt a kérdést teszi fel neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy valaki van jó. Isten, tökéletes jóság. Benned megvan ez a bizalom iránta, hogy ő nekem csak jót akar. Ő nekem csak jót készített. Csak. Mert aki jó, attól nem telik ki más. Testvéreim, nem jöhet más. Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről száll alá a világosságok atyától, akiben nincs fény árnyék váltakozása. Testvéreim, Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ismered-e azt az új életet, amelyiket Jézus Krisztus hozott és hozhat most is, csak és kizárólag? Egy új lelki életvalóság, És ez örömforrás. Testvéreim, én csak arra emlékszem vissza, hogy másnap reggel felébredtem, és rögtön egy ének jutott az eszembe. Azóta számtalanszor ébredtem már, így ma reggel azzal az énekkel ébredtem, hogy tégy engem béke követeddé. Egy nagyon kedves ének. Ó, add Uram, hogy soha ne feledjem, hogy mi voltam és mivé lettem én. Ezzel az énekkel ébredhettem ma is. Mert testvéreim, Jézus nélkül is felébredünk mi, meg felébredtünk annak idején, meg sokan felébrednek Jézus nélkül. És mivel találkozik az, aki Jézus nélkül ébred? Testvéreim, egyik nap szürkébb, mint a másik. Lehet, hogy már a felkeléskor tolongás van ugye a fürdőszoba előtt, akkor már az ember megint megfeszül, hogy miért ő, miért nem én. Aztán kezdődik a pesti tömegközlekedésen a tülekedés. Én sose felejtem el, testvéreim, egyszer jöttem a Rókusba látogatni egy betegünket a gyülekezetből. Bejöttem kocsival az őrsvezérig, aztán felszálltam a metróra. Ott ült egy fiatal ember, akinek a fülébe volt két füldugó, és csak ennyit hallottam, hogy... Na, pár másodperc eltelik, szembe leül velünk egy hajléktalan. És azt rögtön észrevettem, hogy aki odaült mellé, az abban a pillanatban az orrába kapott, és spriccelt onnan el. Hát, szegény biztos nem látott egy hónapon belül vizet. És aztán erre még felszállt egy ilyen hiányos öltözékű hölgy. Testvéreim, úgy felfohászkodtam magamba, hogy Uram, hova kerültem én? És tessenek elgondolni, abban a pillanatban, hogy ezt a mondatot kimondtam, nekem eszembe jutott Jézusnak egy mondata. Veled vagyok minden nap a világ végéig. És testvéreim, én, aki ott, mondhatnánk így emberileg, hogy már éppen lelombozódóban voltam lelkileg, hogy hát milyen ez a világ körülöttem. Abba a pillanatban, amikor ki tudtam mondani azt, hogy Uram, hova kerültem én, számomra Jézus újra ott volt és valóság volt. És abba a pillanatban tudtam imádkozni ezért a magát bekábító fiatalemberért, a szembeülő hajléktalanért és a hiányos öltözékű hölgyért. Abban a pillanatban számomra egy másik élet vált valósággá Jézus Krisztus jelenléte által. Testvér, valósága neked Jézus jelenléte, és Jézus jelenléte által ez a másik világ. Mert különben minden szürke, minden üres, mindenbe bele lehet feszülni és bele lehet pusztulni. Erőtlenség, tehetetlenség és kiszolgáltatottság, ez jellemzi a ma emberét, Jézus nélkül. De testvéreim, nekem, és hiszem, hogy ezt azért sokan elmondhatjuk, Jézus Krisztusban egy hatalmas, erős, győztes, megtartó Krisztusunk van. Hatalmas, erős, győztes, megtartó Krisztusunk. Magamról csak annyit, 37. éve vagyok cukorbeteg, testvéreim, naponta 4-szer inzulinozom magamat, de Isten megint nem tévedett. Ha én nem lettem volna cukorbeteg, én nem a megtérés útját keresem, és nem az Úr Jézus Krisztust. És éppen a múltkor láttam a televízióban a cukrosokkal kapcsolatban egy adást, ahol elmondták, hogy Magyarországon is már megkezdték ezt a Langerhans-sziget transplantációt, és mutattak ott egy 22 éve cukorbeteg hölgyet, vak, és a cukorból eredően be se transplantált. Testvéreim, hát én összetettem a kezem, hogy Uram, dicsőség neked, én úgy örülök, én 37. éve vagyok, cukorbeteg, se vak nem vagyok, se be se transplantált nem vagyok. Hát én egy végtelen gazdag ember vagyok, benned. Benned, aki szeretem az ifjúságot, szeretem mindazt az örömöt és tisztaságot, amit elkészítettél, és járhatom a világot, testvéreim, tegnap Hajdúböszörményben egy csendes napon szolgálhattam, most itt vagyok, és nem tudom, mi mindent készít még az Úr el, testvéreim, de egy végtelen gazdag élettel ajándékozott meg az Úr Jézus Krisztusban az Atya. Testvéreim, Luther Márton mit mondott a halálos ágyán? koldusok vagyunk. A kegyelem koldusai vagyunk. Testvéreim, én ez a koldus vagyok ma is. De van egy végtelen gazdag, végtelen szeretetteljes, az életét értem is odaadott, megváltóm, Jézus Krisztus, aki engemet összekötött már az atyával és az ő végtelen gazdag világával. Én ahhoz a világhoz tartozom, itt is, és végzem a munkámat, de Jézus Krisztusban nekem ez az életvalóság. Jól mondta Jézus testvéreit, boldogok a lelki szegények, és gondoljunk így rá, Isten szent lelkének koldusai. Mert övék nem ez a múlandó világ, testvérei, hanem övék az Isten csodálatos, örök világa. Amen. Csendesedjünk el, testvéreim, imádkozzunk. Olyan végtelen nagy csoda és kegyelem az, édesatyánk, hogy találkozhatunk veled. Porszem emberek, azzal a valakivel, aki világmindenséget, univerzumot alkottál, és minden a te hatalmadban van. Köszönjük neked, hogy te ismersz minket, ismered a sokféle küzdésünket, akarásunkat, erőlködésünket, és azt, hogy mennyire üres, mégis nagyon sokszor a szívünk, a lelkünk. Vagy ha van is valami kis örömünk, amire úgy azt mondanánk, hogy boldogság nélküled, Urunk, csak egy ideig tart. Elmúlik, eltűnik. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a te itteni földi munkálkodásod kezdetén elmondtad egykor azoknak, akik téged hallgattak, hogy boldogok azok a koldusok, akik a te szent lelkednél koldulhatunk, mert ő végtelen gazdag, isteni kincsekkel jött ide hozzánk, mint ahogy te is, Urunk Jézus Krisztus. És köszönjük, hogy a Szent Háromság, Isten gazdagsága benned jelent meg itt közöttünk. És szeretnénk megköszönni azt, hogy valakit csak rádöbbentünk már arra, hogy nem bírunk magunktól megváltozni. Nem tudunk magunktól sem tartósan nemet mondani arra, ami megfeszít, ami rendetlen és rendezetlen, arra, ami szembeállít másokkal, nem tudunk nemet mondani a törtetésre, vagy éppen a világi kincsek hajszolására, és közben mégse leszünk boldogok, azok koldulhatunk te nálad. Kérjük is, hogy szent lelked által vidd véghez bennünk, hogy mi is egyen-egyenként merjük megadni magunkat neked. Merjük kimondani azt, hogy Uram, téged hívlak, és lépj az életembe, és maradj is itt, mert nem tudok magamtól megváltozni. Olyanná lenni, ami, ahogy Istennek kedves lehetnék. És köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy akinek belépsz az életébe, megajándékozod a Golgotai kereszten megszerzett győzelmed által, a bűnbocsánattal, a kegyelemmel, Isten gyermeki mi volttal, egy olyan világba léptetsz be bennünket, Isten országába, ahol nem a földi, vagy nem azok a földi törvények az érvényesek, amik itt az emberi lelkekre érvényesek, hanem a te isteni törvényeid. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a te győzelmed által győzelmet készítettél nekünk is önmagunk fölött. A te örömöd a mi örömünk lehet. és legfőbbképpen köszönjük, hogy nap mint nap gondozod az életünket, mint a jó pásztor, és rendet teszel a gondolatainkban, érzéseinkben, akaratvilágunkban. És köszönjük, hogy boldog ember az, akinek a szíve, lelke dolga rendbe lehet Istennel, úgy, ahogy azt te rendezed. Hadd kérjük ezt tőled egyen-egyenként. Azok is, akik a tiéd vagyunk, munkálkodj bennünk. Akik pedig vágynak erre, Urunk Jézus Krisztus, add, hogy megnyithassák az életüket előtted, légy segítségül szent lelkeddel, aki az élet ajtó nyitásban is segítségül tud lenni nekünk. Urunk, hadd tegyük kezedbe az evangelizációs hetet, amelyik a jövő héten lesz, estéről estére, ne csak hívj bennünket, hanem segíts, hogy mi is hívogassunk másokat. Mert te itt leszel, találkozni akarsz velünk, és munkálkodni akarsz mindannyiunk életében. A mi üdvösségünkre, szabadulásunkra, örömünkre, békességünkre, boldogságunkra, az Atyának pedig dicsőségére. Amen. Imádkozzuk testvéreim együtt felhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, a nép, amelyet örökségül választott magának. Amen.